Hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. Maradhatnak a tüntetők a budapesti Kossuth téren. Az állami ünnepségek idejére kordonnal választják ketté a területet. Az államfő a nap folyamán hivatalába kérette az igazságügyi és rendészeti minisztert. Sólyom László arra kérte Petrétei Józsefet, hogy a rendőrség maximálisan biztosítsa az ide látogatók biztonságát, és kerülje az erőszak alkalmazását a Kossuth téri tüntetőkkel szemben. Napközben még a várakozás és a kétség jellemezték a tüntetők hangulatát a parlament előtt.
Kossuth tér, déli 12 óra. A parlament előtt összegyűlte meg egy része a rádióból értesült arról, hogy nem született megállapodás a rendőrség és a tiltakozókat képviselő Magyar Nemzeti Bizottság 2006 között. A színpad szónokai közül minden esetre többen világossá tették, nem kötnek előnytelen kompromisszumot a hatóságokkal.
Karanténba nem hagyom magam zárni, közlöm mind a térparancsnoka. Ez a tér változatlanul így marad, és ha valaki tárgyalni akar velünk, nem mi megyünk a Teve utcába, hanem jöjjön ide!
Néhány méterrel arrébb az ORFK szóvivője híradóknak elmondta, a határidő lejárta ellenére is folytatták az egyeztetést a Kossuth tériekkel.
Körvonalazódik a megoldás, itt ami a legnagyobb problémát jelenti, a sörsátornak az eltávolítása. Legfőképpen ezen megy a vita, mi ragaszkodunk ahhoz, hogy ezt távolítsák el, nagy biztonsági kockázatot jelent.
A tüntetőket képviselő Takács András közölte, a rendőrség ajánlatát továbbra sem tudják elfogadni.
Minden pillanatnak megvan a maga esélye a megoldásra. Ez az esély tegnap 13:30 volt meg. Azóta elment a hajó. Nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy meg tudjunk állapodni.
Más kérdés, hogy többen a térről egy esetleges megállapodás ellenére sem akarnak hazamenni. Horváth István leszögezte, önként nem fogja szedni a sátorfáját.
Én 17-e óta vagyok, mióta ez az egész működik. A demonstráció, és nem vagyok hajlandó. Ha vér folyik, de akkor sem fogok elmenni.
A rendőrség késő délutáni sajtótájékoztatójával egy időben elkezdték a Kossuth téren annak a kettős kordonnak a felállítását, amely az október 23-ai megemlékezésen a tüntetők és az ünneplők táborát választja majd el egymástól, közölte Bene László. Az országos rendőrfőkapitány beszámolt arról, a parlament előtti téren a megemlékezés napján mindenkinek át kell majd esnie egy technikai és tűzszerészeti vizsgálaton, valamint a biztonsági zóna mellett folyamatos lesz a rendőri jelenlét. A rendőrség egyébként nem szabott meg felső határt a térre kivonuló demonstrálók létszámára.
Nem kívánjuk a demonstrálók távozását a Kossuth térről, és a rendőrség erőszakos módszerekkel sem tesz kísérletet az ő eltávolításukra. Kordonozással ketté választjuk a teret, és más módszerekkel is biztosítjuk azt, hogy mind a demonstrálók, mind pedig a vendégek nyugodt, biztonságos körülmények között tölthessék el október 23-át.
És most arról, hogy mi történik jelen pillanatban a Kossuth Lajos téren, a helyszínen van tudósítónk Zakar Ádám, aki az esti híradóban a rendőrség sajtótájékoztatója után még arról számolt be, hogy a téren lévők nem tudnak arról, hogy végül is nem kell elhagyniuk október 23-án sem főhadiszállásukat. Azóta eljutott a hír a tüntetőkhöz. Ádám, hogyan fogadták?
Szerbusz, üdvözlöm a Duna Televízió híradójának nézőit. Igen, eljutott itt a téren, most már mindenki érzett információ, és a szónokok éppen, aki az előbb, még a most hallható zene előtt számolt be arról, hogy ő mit gondol a téren történtekről, úgy fogalmazott, feszült, de győzelmet hozó nap volt ez a Kossuth téri tüntetők számára. Egyébként itt a Kossuth téren már, ami a nem kordonnal elkerített rész történetét illeti, most is több százan, de talán az ezres nagyságrendet is nyugodtan mondhatom, vannak itt a Kossuth téren. És ami nagyon fontos, hát tulajdonképpen ez volt ugye a mai nap kérdése, hogy hogyan néz ki a Kossuth tér ezen az október 20-ai napon, és azon belül is az estén. Most azt tudom mondani, hogy az a sátorváros, ami nagy sátort, és az embereknek a saját sátrait jelenti, jelenleg tulajdonképpen minden oldalról megközelíthető. Tehát az a bizonyos kettős kordon, ugye, amit a rendőrség már az este folyamán elkezdett felállítani, az a parlament előtti parkolóra vonatkozik, amúgy a téren más jellegű változás nem történt.
De mi lesz, Ádám, akkor az ORFK sajtószóvivője által is említett nagy sörsátorral, azt lebontják végül?
Én úgy tudom, legalábbis az én információm szerint, hogy a nagy sörsátor marad itt a Kossuth téren. A rendőrség annyit kért a tüntetőtől, hogy ennek a felső részét tegyék szabadá, és ez lehet egyfajta kompromisszum része. Ezt kérték a tüntetőtől, de hát, hogy ez meg is történik, ez leghamarabb október 23-án derülhet ki. Egyébként az annál is érdekesebb, hogy most leszedik ennek a tetejét vagy sem, mert hogy hosszú napok, sőt tulajdonképpen hetek szárazsága után most már egy kisebb záborszerűség, pontosabban egy szemetkélő esőről, mint időjárási jelenségről itt a Kossuth téren beszámolhatok.
Igen. Zakar Ádámnak köszönjük szépen a tudósítást. Hősök falával és a pesti srácokat bemutató kiállítással emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc történelmi jelentőségére és az áldozatokra a terrorháza előtt. Az ünnepi rendezvényre a múzeum mellett a Fidesz is hívta az emlékezőket.
Balázs Piri László 56-os elítélt ünnepi beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Hősök faláról ránk néző fiatalokat kivégezték a forradalom után, azonban azoknak, akik elhurcolták őket, egy hajuk szála sem görbült, sőt, visszatérnek a hatalomba.
Nem fegyveres harcba estek el, nem a gyors, kegyes halálban volt részük, hanem bekerültek az úgynevezett szocialista törvényesség fogaskerekei közé. Az őrölte őket, az vitte őket egész a Bitófáig, a nagyon-nagyon keserves halálig.
Schmidt Mária, a terrorháza igazgatója ünnepi beszédében úgy fogalmazott, 1956 azért volt Magyarországnak földrengés, a Szovjetuniónak pedig földindulás, mert a hatalmon lévők képtelenek voltak időben eltakarodni. A rendezvény végén a résztvevők mécseseket gyújtottak a Hősök fala előtt.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc mintegy 170 résztvevője vehette át Demszky Gábor főpolgármestertől a Forradalmi Emlékbizottság által adományozott szabadsághőse emlékérmet. Az elismerés ebben mások mellett Göncz Árpád volt államfő, Vitány Iván a társulása, a Szociáldemokrata Értékekért Platform elnöke, Mécs Imre országgyűlési képviselő és Pomogács Béla irodalomtörténész is részesült. Debrecenben forradalmi villamos közlekedett ma. A korabeli járművön zászlókat lobogtatva és szórólapokat osztogatva a Csokonai Színház jelmezbe öltözött művészei népszerűsítették az esti bemutatót, a Liberté 56 című előadást. Szőcs Géza művét Vidnyánszky Attila állított a színpadra, témája a forradalom első 12 napja. A miniszterelnök elfogadta Veres János miniszter javaslatát, hogy Tátrai Miklós legyen a pénzügyminisztérium államtitkára. A kormányfő ezt követően javaslatot tesz a köztársasági elnöknek a környezetvédelmi tárca eddigi szakállamtitkárának új megbízatására. Tátrai Miklóst várhatóan november 1-től nevezik ki a lemondott Katona Tamás posztjára. Az MSZP szombati kongresszusán nem lesz szó személyi kérdésekről, ezekről várhatóan csak a jövő tavasszal határoz a szocialisták legfelsőbb döntéshozó fóruma, közölte Juhász Ferenc. Az MSZP alelnöke hangsúlyozta, a tanácskozáson a 600 küldött és mintegy 100 meghívott olyan belső pártvitát kíván folytatni, amely előkészíti a szocialista párt megújulását és meghatározza az MSZP feladatait az önkormányzatokban.
Vita lehet azon, hogy a Magyar Szocialista Párt megújulásának melyek azok a fő területei, amelyekre koncentrálni kell. Vita lehet azon, hogy hogyan és miként lehet megvalósítani egy baloldali demokratikus néppárt kialakítását, hogyan lehetne a társadalmi kapcsolatokat szélesíteni.
Az SZDSZ siófoki kihelyezett frakciülésének résztvevői meghallgatták a gazdasági miniszter és a pénzügyminiszter tájékoztatóját. Veres János a jövő évi költségvetés tervezetét ismertette. A liberális képviselőcsoport szerint tartható lesz az idei évre és a jövőre meghatározott költségvetési hiány. Kunce Gábor elnök frakcióvezető úgy fogalmazott, a liberális párt partner lesz a költségvetési szigorban, mert ez szolgálja az ország érdekét.
A frakciónk támogatja a kormánynak azt a törekvését, hogy a konvergencia programnak pontosan megfelelő költségvetést nyújtson be az országgyűlésnek, és ezért támogatjuk azt is, hogy egy ilyen költségvetést fogadjon el az országgyűlés, a kormány pedig egy ilyen költségvetés benyújtására készül.
A közös uniós energiapolitika mellett Magyarország és Oroszország külön megállapodását szorgalmazta a magyar miniszterelnök Lahtiban az európai állam és kormányfők informális találkozóján. Gyurcsány Ferenc szerint Magyarország ugyanúgy, mint Németország képes arra, hogy kihasználja jó kapcsolatait az orosz vezetéssel. Az unió vezetőjének ma esti munkavacsoráján egyébként részt vett Vlagyimir Putyin orosz elnök is. A találkozón elsősorban a növekvő uniós gázfüggőség kezeléséről tárgyaltak, illetve arról, hogy Oroszország miként fogja biztosítani az egyre nagyobb uniós igényeket. A vacsorán állítólag nem volt tabu téma, így az uniós politikusok szóba hozták a múlt héten meggyilkolt Anna Politkovskaja ügyét is. Nem tervez újabb atomrobbantást Észak-Korea. Egy névtelenül nyilatkozó kínai diplomata szerint ezt maga Kim Jong-il, a kommunista állam vezetője mondta a kínai elnök különleges megbízottjának fennyeni tárgyalásokon. Kim Jong-il azt is közölte, visszatérnek a tárgyalóasztalhoz, ha Washington felhagy országa gazdasági elszigetelésével. Most további külföldi hírén következnek röviden.
Rálőttek a palesztin miniszterelnököt szállító autókonvojra a gázai övezetben. Ismail Haniyeh, a Hamas radikális szervezet által delegált miniszterelnök sértetlenül túlélte a támadást. Az elnök emberei szerint az akció nem tűnt merényletkísérletnek. A lövöldözés alig néhány órával azután történt, hogy a Fatah és a Hamas mozgalom fegyveresei tűzszünetben állapodtak meg.
Mind az iraki kormány, mind az angol hadsereg katonákat vezényelt a dél-iraki Amarakba, amelyet délután ellenőrzése alá vont az iraki síiták Mahdi milíciája. A város utcáin harcok folynak, a fegyveresek megruhamoztak három rendőrőrsöt, több épület lángokban áll. Az összetűzésekben legalább 15-en életüket vesztették, többen megsérültek.
Finnországban is megemlékeztek az 1956-os forradalomról. Helsinki belvárosán áthajtott egy orosz tank a magyarok bátorságára és az orosz beavatkozásra emlékeztetve a finn járókelőket. A T-34-est egyébként egy finn élményparktól bérelték a megemlékezés szervezői, a Magyar Kulturális Központ és a Helsinki Magyar Nagykövetség.
Ismét itthonról gyertyát gyújtottak és virágokat helyeztek el ma is Olaszliszkán a brutálisan megölt tiszavasvári férfi emlékére. Az országos cigány önkormányzat vezetője napközben bejelentette, a legfőbb közjogi méltóságokhoz fordulnak, mert megítélésük szerint a média uszító magatartásával cigányügyet csinálta az olaszliszkai tragédiából, szembeállítva ezzel a cigányságot a többségi társadalommal.
A magyarországi cigányság elítéli az olaszliszkai gyilkosságot és együtt érez a családdal, de elfogadhatatlannak tartja, hogy ezért a cigányságot kollektív bűnösként kezeljék, hangoztatta Kolompár Orbán.
Azt várjuk, hogy igenis foglaljanak állást. Az alkotmányos keretek között járjanak el és mondják ki, hogy amennyiben van Magyarországon kollektív bűnözés, ítéljék el az egész roma társadalmat azért, ami Olaszliszkán elkövettek. Ha nincs kollektív bűnözés a magyar alkotmányban, akkor mondják ki, hogy nincs kollektív bűnözés Magyarországon.
Két ember súlyosan, kilencen pedig könnyebben megsérültek, amikor egy teherautó összeütközött egy BKV busszal délután a főváros 17. kerületében. A karambolban a busz ablakai kitörtek, az utasok sérüléseit főként az üvegszilánkok okozták. Egyelőre nem tudni, hogy kit terhel felelősség a baleset miatt. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Jó estét kívánok a Duna Televízió nyilvánossága előtt a Debrecen Diósgyőr találkozóval megkezdődött a labdarúgó Borsodi Liga 10. fordulója.
A Debrecen már a mérkőzés elején jelezte, hogy a múlt heti MTK elleni vereség után a lehető leghamarabb igyekszik góllal vigasztalni közönségét. Szidibe azonban 4 méterről csak a kapufát találta el a második percben. Az első negyed óra végén újabb hazai kapufát lehetett feljegyezni egy fejes után, a félidő közepén aztán a rengeteg debreceni gólszerzési lehetőség után Sándor Tamás gyönyörű kapáslövésével vezetést szereztek a hajdúságiak. A kontrákra építő Diósgyőr Foxit hozta többször is helyzetbe, egyenlíteni azonban nem tudtak a vendégek. A második félidő elejé debreceni rohamok után visszavettek a lendületből a hazaiak. Így is meglepő volt, hogy a 35. percben a csereként beállt Simon Attila kiegyenlítette egy jobboldali beadást követően. A folytatásban hiába próbálkozott a Debrecen újabb gólszerzéssel, maradt az 1-1, meglepetésre tehát pontot rabolt a Diósgyőr Debrecenből.
Nehéz nap várt a magyar vízilabda csapatokra a különböző nemzetközi kupákban, hiszen volt, akinek kétszer kellett medencébe szállnia, és volt, akinek csak egyszer, de kemény ellenféllel szemben.
Nagyon nehéz helyzetbe került az Eger vízilabda csapata az Euroligában, mert váratlanul 7-6-os vereséget szenvedett a Sabadell gárdájától hazai medencében. Így Gerendáséknak a folytatásban már nem szabad hibázniuk a Kazány és a Posilipo ellen. A Vasasnak ezen a napon két bevetése is volt Bressában. Előbb a török Galatasaray volt az ellenfél, és a piroskékek a már az ukránok ellen bevált forgatókönyv szerint megnyomták az elejét, majd rápihentek a következő mérkőzésre. A törökök ellen ez egy 15-5-ös győzelmet, míg a Bayer Ürdingennel szemben szintén 10 gólos, 19-9-es sikert eredményezett. A Szeged a Lenkupában a nehezebb ellenfelekre rávezetés jegyében ma a holland riválisával találkozott és nyert 13-5-re. Sajnos az UTE Barcelonában nem bírt a hazai teraszával, 3 gólos vereséget szenvedett.
A hazai férfi kosárlabda bajnokságban a Paks Dombóváron az Albacomp Szombathelyen vendégszerepelt, az utóbbiról képes összefoglalót tudunk mutatni.
Az biztos, hogy a Falkó javítani készült az első fordulóban elszenvedett súlyos vereségen, az Albacompnak pedig lendületet adott, hogy idén jobban indult a bajnokság, mint tavaly. A két motiváció ki is egyenlítette egymást az egész meccsen pár pont különbséggel, hol a vendégek vezettek a kiemelkedő mezőnymunkákkal, hol pedig Kálmánék szórakoztatták az első hazaira kíváncsi szombathelyieket. A végjátékban az Albacomp jött ki jobban, 82-80-ra vezettek 7 másodperccel a vége előtt. Ez egy eredményes támadásra kevés volt a Falkónak, így az Alba tényleg jobban két győzelemmel áll, mint tavaly, ilyenkor a Falkónak pedig van még mini javítani. A nap másik mérkőzésén a címvédő 13 ponttal kapott ki a Dombóvár otthonában.
A nagy távolság miatt a Csíkszereda jégkorong csapata egy hét alatt több mérkőzését is letudja egy-egy magyarországi kirándulás során. A két dunaújvárosi fellépés után ma a Ferencvárost látogatta meg a székely csapata a magyar bajnokságban. Közben az Újpest az ismét vezetőedző Ancsin János irányításával játszott Interliga mérkőzést a Szlávia Ljubljánával.
Ez a csapat, ez nagyon jó csapat volt idáig is. Sajnos én úgy gondolom, hogy a fejekben talán nem volt rend. A csapat mindent tud, ez a nagyon jó játékos állományban van. Én úgy gondolom, hogy ha a srácok egy kicsit nagyobb önbizalommal, egy kicsit nagyobb akarással fognak játszani, akkor semmi problémák nem lehet ebben a szezonban.
Két perc sem telt el, és Ancsin János előbb idegeskedhetett egy kihagyott Peter Dizicer miatt, majd Marcsinák remekbe szabott góljának örülhetett. A folytatásban hiába játszott Nagy Iramban, és időnként pazarul az Újpest. A gyengébbik ljubljánai csapat nem csak egyenlítette, büntetőkkel végül nyerni is tudott. Egyharmad erejéig vezetett a Fradi a Csíkszereda ellen, ám később Zsinórban 7 gólt lőttek, és simán nyertek a vendégek. Még azt sem zökkentette ki őket, hogy a második szünetben a Rolba nem felújította, hanem tönkretette a jeget, ugyanis felmondta a szolgálatot, és a játékosoknak kellett fél órás várakozás után a jégről letolniuk.
A Bécs-Pozsony-Budapest szupermaratoni második napján már érhető módon rostálódott egy kicsit a mezőny.
A szupermaraton második napját az egykori távolugró világbajnok Galina Csicsekova nyitotta meg. A mai táv 84 km volt. A pozsonyi Dunaparttól egészen Győr belvárosáig kellett helytállniuk a versenyzőknek, akik természetesen egyre fáradtabbak, hiszen a mai versenynap végére már több mint 170 km tudhattak maguk mögött. Már aki, ugyanis tegnap hárman feladták a versenyt a férfiak közül. A mai élbor a tegnapihoz hasonlóan alakult. Az első két helyen a lengyelek, a tavalyi győztes Janicki és a 2003-as év legjobbja Cevászkovának. Az orosz Kruglikov továbbra is harmadik. A tavalyi negyedik Orsó Zoltán és a hatszoros győztes Bogár János szintén megtartotta tegnapi hetedik, illetve ötödik helyét. Zabari viszont helyet cserélt a brazil Nunes-sel, így a tegnapi negyedikről a hatodik pozícióra esett vissza. Holnap 60 km megtétele vár a versenyzőkre, a végállomás a tatai edzőtábor lesz.
A mai sportműsorokban közreműködő valamennyi kollégám nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Október 23-a,
19 óra 56 perc. Az 1956-os emlékmű avatása a forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján. 23-án 19 óra 56 perckor egy perces országos tiszteletadás a szabadság hőseinek emlékére. Gondoljunk rájuk egy percre. Őrizzük meg emléküket egy életre. Közös ünnepi közvetítés 4 televízióban 19 óra 50 perctől.